Ma este nevezi meg államfőjelöltjét Orbán Viktor. Az ellenzéki pártok már napközben reagáltak az államfőjelölésre. 2014-től az országgyűlési képviselőség mellett más szakmai tevékenységet is lehetne végezni. Ma van a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapja. Fico nem enged, egyoldalúan módosítanák a szlovák állampolgársági törvényt. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Ma este nevezi meg államfőjelöltjét Orbán Viktor. A távirati iroda úgy tudja, hogy a párt vezetése pénteken egyhangulag Áder János európai parlamenti képviselő jelölését támogatta, aki korábban már igent mondott a felkérésre. Schmidt Pál április 2-án mondott le. A köztársasági elnöki jogköröket azóta ideiglenesen az országgyűlés elnöke Kövér László látja el. Az országházban van kollégánk Szimicskú László. Szervusz, mikor lehet nyilvános, hogy a miniszterelnök kit jelöl államfőnek?
Jó estét kívánok! Lázár János a Fidesz frakció vezetője este 8 órára hívta össze a Fidesz-KDNP közös frakcióját. Ezen úgy tudjuk, Orbán Viktor pártelnök, miniszterelnök, ha minden igaz, akkor ismerteti majd az államfőjelöltjére vonatkozó információit, illetve tart majd egy évértékelő beszédet is. Schmidt Pál, mint hallhatták, 2 hete mondott le az országgyűlés, aznap el is fogadta egyébként a lemondását, így a törvény értelmében 30 napja van az országgyűlésnek arra, hogy új államfőt válasszanak, jelölt pedig az lehet, aki a képviselők 1/5-ének, 78 főnek a támogató aláírását bírja.
Az ellenzéki pártok már napközben reagáltak az államfőjelölésre. Mi volt a véleményük?
Az ellenzéki pártok szinte kivétel nélkül attól tartanak, hogy pártkatona lesz az új államfő. Az MSZP és a Jobbik is azt mondja, hogy az államfői poszt méltóságát úgy lehetne visszaadni, hogyha a nép választhatná meg a köztársaság elnökét. Az LMP és a Demokratikus Koalíció is úgy nyilvánította ki véleményét, hogy nem vesznek részt az államfő választásban. Egyébként, ahogyan hallhatták az MT információi szerint, Áder János a Fidesz európai parlamenti képviselője lehet a párt államfőjelöltje. Egyébként ezt az információt hivatalosan még senki sem erősítette meg.
Szimicskú László, köszönjük szépen! 2014-től is lehet másodállása a képviselőknek, de fizetést nem kaphatnak érte. Erről a Fidesz és a KDNP állapodott meg. Lázár János, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, így végre főállású képviselők dolgoznak majd a parlamentben.
Leukémiás gyerekeket gyógyít a Miskolci Kórház csontvelő transplantációs osztályán Nagy Kálmán, aki egyben KDNP-s országgyűlési képviselő is. A múlt héten megszavazta az országgyűlés, hogy a képviselőknek ne lehessen más kereső foglalkozásuk, vagyis Nagy Kálmán sem dolgozhatott volna orvosként tovább. A KDNP életszerűtlennek nevezte, és nem támogatta a javaslatot.
Úgy nem lehet valaki orvos a jövőbe, hogy most egyáltalán nem tud praktizálni az orvosoknál, ráadásul az van, hogy évente különböző kreditpontokat kell szerezni ahhoz, hogy a praxisát folytathassa. Elmegy mellette az élet, elfelejti a gyakorlatot.
A frakciószövetség mai ülésén ismét téma volt az összeférhetetlenségi törvény. A Fidesz és a KDNP megállapodott abban, hogy 2014-től is lehet más munkájuk a képviselőknek, de azért plusz fizetést nem kaphatnak.
Olyat nem hallott, hogy valaki lemond a fizetésére?
Lázár János az egyeztetés után újságírói kérdésre azt mondta, ő nem ért egyet a KDNP-vel, de azt nem tilthatja meg senkinek, hogy szabad idejében mit csináljon.
Főfoglalkozás lesz a parlamenti képviselőség, mint ahogy minden normális országban az. Az a rendszerváltozás egyik legnagyobb hazugsága, hogy a parlamenti képviselőség az egy mellékállás. Az a legnagyobb hazugságok egyike. Az egy fél demokrácia, ahol a parlamenti képviselő mellékállásban végzett tevékenységet.
Mások még ennél is szigorúbb szabályozást javasolnának. Az LMP Schiffer András szerint nem csak 2014-től, hanem már most meg kellene szüntetni azt a gyakorlatot, hogy például polgármesteri, képviselői és kormány megbízotti feladatokat ugyanaz az ember végezhesse.
Az LMP számára az elmúlt években az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása arról szólt, hogy egyrészt a politikai korrupció lehetőségét csökkentsük, másrészt pedig számoljuk fel a döbrögik uralmát a magyar vidéken.
Az új szabályok 2014-től a következő választások után lépnek életbe.
A délelőtti gyengülés után visszaerősödött a forint a nyitó árfolyam szintjére. Délelőtt az euró árfolyama megközelítette a 300 forintos szintet. Délután azonban 297 forint felett kereskedtek a közös fizetőeszközzel. Hasonló volt a tendencia az amerikai dollárral és a svájci frankkal szemben is. Elemzők szerint az árfolyamokat az euróvezeti pénzügyi egyensúllyal kapcsolatos aggodalmak befolyásolták. Ötoldalú egyeztetés kezdődött a Magyar Jegybank törvényről az Európai Központi Bank frankfurti székházában. A találkozót Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kezdeményezte. Arról a csomagról egyeztetnek, amely a jegybanki függetlenséggel kapcsolatos szabályokat tartalmazza, és amely elemzők szerint feltétele annak, hogy megindulhassanak a tárgyalások a nemzetközi valuta alappal. Az egyeztetésen az Európai Bizottság, a Valuta Alap, a Magyar Nemzeti Bank és a magyar kormány képviselői vesznek részt. Ismét drágul a benzin szerdától. A MOL bruttó 4 forinttal emeli a 95-ös benzin árát, a gázolajára nem változik. Az emelés után 1 liter 95-ös átlagosan 455 forintba kerül majd, ami ismét történelmi rekordnak számít. A gázolaj ára 441 forint marad. Az egyes kutak között 20-25 forintos különbség is lehet, így elemzők szerint akár 470 forintos benzinárral is lehet majd találkozni. Májustól már a mentőszolgálat irányítja a betegszállítókat. Az egészségügyi államtitkárság szerint így hatékonyabban tud majd működni a rendszer. A Betegszállítók Országos Egyesületének elnöke káoszra számít, szerinte a mentők nem ismerik az ő betegszállítási rendszerüket.
Betegszállítás. Köszönöm.
Országosan 200 ezer beteget szállít havonta a ma működő 83 betegszállító cég. Szegeden 4 vállalkozásból egy már márciusban csődbe ment, májustól pedig újabb cég hagy fel a szállítással. A társaságok az elmúlt évben és idén is 6 milliárd forintból gazdálkodhatnak. Szerintük a problémát többek között az okozza, hogy miközben folyamatosan emelkednek az üzemanyagárak, közben a támogatás mértéke nem változik. A minisztérium tavaly csaknem 1 milliárd forint kiegészítő támogatást adott a cégeknek, de azt mondják, hogy az is csak a költségeik 40%-át fedezte. Szerintük már a 800 millió forint hiányzik a rendszerből. Az egészségügyi államtitkárság májustól már a mentőszolgálatot bízza meg a cégek irányításával. A tervek szerint egy központi hívószámon a mentők küldik majd a betegszállítókat, így hatékonyabb lehet a rendszer.
Ez egy elég nehéz és kombinált feladat.
A Mentők és Betegszállítók Országos Egyesületének elnöke szerint átgondolatlan lépés, hogy a mentők irányítsák a cégeket. Ők ugyanis nem ismerik a rendszert, így annak teljes összeomlásától tartanak májusban.
Minden egyes szállítás során 2,7 betegül, ami így lehet, hogy groteszk, de ez statisztikai így mutatja, vagyis csoportosan szállítunk betegeket. Ha ezt nem megfelelően rakják össze azok, akiknek még gyakorlatuk sincs a csoportos betegszállításban, akkor ebből káosz lehet.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szerint viszont az egységes irányítással átlátható lesz a szállítás. Kevesebbet kell majd várniuk a betegeknek, és pénzt is tudnak spórolni.
A megtakarítást azt direkt módon nem várjuk, indirekt módon a betegszállító szolgáltatók részére várjuk, hiszen eddig az irányításnak a költségvetése, finanszírozása az ő keretükbe volt.
A kabinet szerint a májusi változásból a betegek semmit sem vesznek majd észre.
Újabb végső határidő 2014 tavaszára befejezhető a 4-es metró építése, Tarlós István szerint. A főpolgármester a Magyar Nemzetnek azt mondta, Budapest vezetése rendkívüli lépéseket tett az elmúlt hetekben azért, hogy tartani lehessen a 2014-es határidőt. A metrót 8 éve építik, azóta folyamatosan csúszik a beruházás.
Tarlós István a Magyar Nemzetnek nyilatkozott az új határidőről. Azt mondta, a 4-es metró építése műszakilag 2014 tavaszára befejezhető. Azért, hogy ez így legyen, a főváros rendkívüli lépéseket tett az elmúlt hetekben. Hogy miket, azt nem részletezte a lapnak. Ha a 4-es metrót 2014 tavaszára műszakilag be is fejezik, azt még akkor sem lehet tudni, hogy mikor szállhatnak fel az utasok az új metróvonalakra. Kerestük a főpolgármesteri hivatalt, a kivitelezőt, vagyis a DBR metrót, és a budapesti közlekedési központot is. Egyik helyen sem nyilatkoztak. 2004-ben kezdték építeni a 4-es metrót, de már az elejétől folyamatosan voltak leállások. Késtek a fúrópajzsok, és a határidők is folyamatosan változtak.
2009 vége helyett 2010 végére lesz a fővárosnak új metrója.
Demszky Gábor 2007-ben beszélt először csúszásról, de fél évvel később az akkori főpolgármester megint újabb határidőt mondott.
2011. június 30 a végső határidő.
A 4-es metró első szakaszának a költségei is folyamatosan nőttek. Az induláskor 1998-ban még 130 milliárd forinttal kalkuláltak. 2005-ben már ennek közel a duplájával. 2009-re 366 milliárd lett ez az összeg. Tarlós István mostani nyilatkozata szerint pedig eléri a 400 milliárdot. A négyes metró kiemelt Európai Uniós projekt. 2015-ig be kell fejezni, mert akkor zárul az uniós finanszírozási ciklus. Ha addig, vagyis 2015-ig nem fejeznék be az új metróvonalat, akkor a teljes uniós támogatást elveszíteni az ország.
Kigördültek az első Kecskeméten gyártott Mercedesek a gyárkapun. Ma 120 autót indítottak el az Európai Elosztóközpont felé. A magyar üzemben eddig 2000 autó készült el. Az első Kecskeméten készült járművet elárverezik. A pénzt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kapja. A licit már meghaladja a 8 millió forintot. Kecskeméten már a négyajtós kupé gyártásának előkészítésén dolgoznak. A gyár ezért további 500 munkást alkalmaz majd, így a létszám 3000 főre növekszik. Országszerte megemlékezéseket tartottak a holokauszt áldozatainak Magyarországi Emléknapján. 1944-ben ezen a napon kezdődött a magyarországi zsidók gettókba zárása. A következő napokban több százezer zsidót hurcoltak el koncentrációs táborokba. A holokauszt magyarországi áldozataira 2001 óta emlékezünk, április 16-án.
Egy-egy ilyen marha vagomba, akár 110 embert bezsúfolnak. Nyilvánvaló...
Egész délelőtt középiskolásoknak tartottak előadásokat a haláltáborok történetéről a Páva utcai holokauszt emlékközpontban. A fiatalok többsége döbbenten nézte a kiállítást.
Milyen bánásmódban viselkedtek velük, hogy megalázták őket, elvették az emberiségüket, tulajdonképp állatként bántak velük, és ez szörnyű, és ezt láttuk ezen a kiállításon.
A központi megemlékezésen Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója azt mondta, a holokauszt üzenete, hogy Magyarországon minden a nemzethez lojális közösséget meg kell becsülni.
A vészkorszakban ártatlanul meghurcoltak, megöltek áldozatához, akkor leszünk méltók, ha valljuk és hirdetjük, hogy a faji, vallási, etnikai, politikai alapon való üldöztetés 1939 és 1945 között a magyar nemzet méltóságának megsértése volt.
A megemlékezésen felszólalt egy túlélő is, aki azt mondta, Raoul Wallenbergnek köszönheti az életét. Ő állította le ugyanis azt a vérengzést, ahol 5 évesen ő is ott volt, és amelyen zsidókat lőttek a Dunába.
Ami velünk megtörtént, felejthetetlen és kitörölhetetlen. Míg élünk, emlékezünk, és ha kell, figyelmeztetni és emlékeztetni fogunk.
A Simon Wiesenthal díjat idén Kutas László szobrászművész, a soproni holokauszt emlékhely megálmodója kapta. A díjjal minden évben olyan embereket ismernek el, akik önzetlen munkájukkal segítik a magyarországi holokauszt emlékének megőrzését. A holokauszt áldozatairól a parlamentben is megemlékeztek. Nezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke azt mondta, az embertelenséget semmilyen ideológia nem igazolhatja. Szolnokon néma sétával emlékeztek. A hajdani gettó területéről vonultak át az egykori zsinagóga helyén álló galériába, ahol diákok vezetésével megnyílt az Auschwitz album című kiállítás.
Ismét összefestették a magyar honfoglalási emlékművet a kárpátaljai Vereckén. Ismeretlenek ezúttal ukrán nemzeti színű kék és sárga festékkel mázolták össze az emlékmű nagyobb részét. Az újabb rongálást a vereckei hágóra kiránduló turisták vették észre, és ők értesítették a kárpátaljai magyar médiát. Az emlékjel elleni mostani atrocitás abban különbözik a korábbiaktól, hogy minden oldalát, felületének mintegy kétharmadát kék-sárgára festették. A Kárpátalja felőli oldalára az elkövetők ugyancsak ukrán nemzeti színekkel a következő feliratot írták. Ez itt Ukrajna, jegyezd meg, idegen. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. Semmér Zsolt miniszterelnök helyettes közleményben azt írta, elvárják, hogy az ukrán hatóságok vessenek véget a sorozatos provokációknak. Megváltoztatja a kettős állampolgárságról szóló törvényt a szlovák kormány, de Magyarországgal kapcsolatban érvényben marad az eddigi szabályozás. Ezt Robert Fico jelentette be a kulturális miniszter beiktatásakor. Fico szerint olyan formában akarják megváltoztatni a törvényt, hogy az ne károsítsa azokat a szlovák állampolgárokat, akik kérvényezik egy másik ország állampolgárságát, és azáltal elveszítik szlovák állampolgárságukat. A szlovák kormányfő szerint Magyarországgal szemben azért kell maradnia a jelenlegi szabályozásnak, mert, mint mondta, Budapest nem módosította saját kettős állampolgárságról szóló törvényét. Berényi József, a Magyar Koalíció pártjának elnöke szerint Robert Fico célzottan degradálja a kisebbségek ügyét. Berényi szerint ez azt bizonyítja, hogy Robert Fico nem változtatott politikáján. megkezdődött a norvég tömeggyilkos Anders Breivik pere. A 33 éves férfi a náci üdvözlésre emlékeztető karlendítéssel köszöntötte a tárgyaláson jelenlévőket, majd megkérdőjelezte az oszlói bíróság illetékességét. Breivik tavaly nyáron először Oszló kormányzati negyedében robbantott, majd egy közeli szigeten lövöldözni kezdett. A két helyszínen összesen 77 embert gyilkolt meg.
A legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett rendőrségi konvoj szállította Anders Behring Breiviket az oszlói bíróságra. A norvég tömeggyilkos nyilvános büntetőperét óriási érdeklődés övezte. A tárgyalás egyes részleteit a norvég közszolgálati televízió is élőben közvetítette. A 33 éves férfi igyekezett kihasználni a média szereplést. Mosolyogva lépett a tárgyalóterembe. Abban a pillanatban, ahogy levették róla a bilincset, a kamerák és a fotósok hada felé fordult, majd ökölbe szorított kézfejjel, a náci karlendítésre emlékeztető mozdulattal köszöntötte a jelenlévőket. Nem ismerem el a norvég bíróságok illetékességét az ügyemben, így kezdte felszólalását. A bíráknak szerinte ugyanis olyan politikai pártoktól van mandátumuk, akik a kulturális sokszínűséget támogatják. Breivik pedig korábban többször is hangoztatta, hogy az ellen küzd. A férfin a tárgyalás alatt nem látszottak érzelmek, még akkor sem, amikor az ügyész felolvasta az áldozatok neveit, és azt is, hogyan végzett velük Breivik. Ugyanakkor elsírta magát, amikor bemutatták azt a bevándorlás ellenes propagandafilmet, amelyet az öldöklés napján töltött fel az internetre. A norvég mészárosként elhíresült Breivik 77 emberrel végzett tavaly nyáron. Először Oszlóban robbantott pokolgépet, majd rendőrruhába öltözve Utøya szigetére ment, ahol fiatalokat lőtt agyon egy ifjúsági tábor résztvevői közül. Ez a fiatal fiú túlélte a támadást. Ő is eljött a tárgyalásra. Azt mondja, a nyilvános per segít megmutatni a világnak, mekkora tragédiához vezetnek a szélsőséges politikai nézetek. Anders Behring Breivik a tárgyalás elismerte a gyilkosságokat, de ártatlannak vallotta magát. Szerinte a támadásaival csak megbüntette, ahogy fogalmazott, azokat az árulókat, akiknek a bevándorlás barát döntései beszennyezték a norvég vért.
Véget értek a harcok az afgán fővárosban és környékén. A lázadók vasárnap reggel indítottak összehangolt támadást egyszerre 7 helyszínen. A kormányerők és a lázadók összecsapásaiban 47-en haltak meg, köztük 3 civil. Az afgán hatóságok szerint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet és egy a tálibokkal szövetséges hálózat áll a támadások hátterében.
Egy építkezési területen barrikádozták el magukat a tálib lázadók Kabul központjában. Az afgán különleges alakulatok azonban itt is utolérték őket. Az épületből hangos fegyverropogás és robbanások hangjai hallatszottak. Pár órával később minden elcsendesült, véget értek a harcok. A tálib lázadók vasárnap reggel indítottak összehangolt támadást egyszerre 7 helyszínen, köztük a parlament ellen. Ezeknek az akcióknak az volt a célja, hogy félelmet keltsenek az afgán népben, és a világnak újra egy olyan Afganisztán képét mutassák, ahol az erőszak az úr, mondta egy parlamenti képviselő. Egy NATO támaszpontot, egy repülőteret, egy rendőrkapitányságot és több diplomáciai épületet is megrohamoztak a fegyveresek a fővárosban és az ország keleti részén. Többnyire rakétagránátokkal és géppisztolyokkal támadtak, de öngyilkos merényleteket is elkövettek különböző célpontok ellen. Több rendőrt és civilt is megöltek. A kabuli német nagykövetséget is megtámadták. Ennek épületében található a magyar külképviselet is. A magyaroknak azonban nem esett bajuk.
Románia beszüntetné a kommunizmus idején államosított ingatlanok visszaadását, a kárpótlás mértékét pedig az ingatlan piaci értékének 15%-ára korlátozná. Romániát a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság szólította fel arra, hogy dolgozzon ki működőképes restitúciós szabályokat. Becslések szerint 16 milliárd euróba kerülne a kártalanítás.
Még mindig kínlódunk azért, hogy megkapjuk a telkünket, panaszkodik ez a férfi. Niculescu Nicolae évek óta próbálja visszakapni az államtól azt a 400 négyzetméteres területet, ahol 1971-ig szülei háza állt. A kis épületet azért dózerolták le, hogy panelházat emeljenek ide, de csak alkalmi szemét teleplett belőle. A bürokrácia miatt már 10 éve járunk a törvényszékekre és harcolunk a telkünkért. Most úgy tűnik, nem sokára befejeződik a per, és visszakapjuk telkünket, mondja a férfi. Nem biztos azonban, hogy Nikolaescuék és a hasonló helyzetben lévők visszakapják ingatlanukat. A román kormány ugyanis korlátozna a kártérítés összegét. Az ingatlan értékének legfeljebb 15%-át fizetnék ki kártérítésként. Becslések szerint ugyanis 16 milliárd euróba kerülne a teljes kártalanítás, ennyi pénze pedig nincs az államnak. Ha valóban korlátoznák a kártérítést, az a restitúciós bizottság tagja szerint újabb perekhez vezetne.
Megpróbálja szünteti teljes egészében a tervezetben történő visszaadást. Ami azért problematikus, mert egyrészt egy állam költségvetése szempontjából sokkal olcsóbb visszaadni természetben, mint kártéríteni költségvetési pénzből.
A tervezet készítői szerint azért kéne leállítani a természetbeni visszaszolgáltatásokat, hogy ne diszkriminálják azokat, akiknek már lebontották a házát, és értékének csak 15%-át kapja. Az Emberi Jogok Európai Bizottsága pénzbírságot helyezett kilátásba Románia ellen, ha júliusig nem rendezi a restitúciós szabályozást, ugyanis nagyon sokan perelik az országot tulajdonjogaik megsértése miatt. Romániában 200 ezer igénylő közül 23 ezer kapta vissza a kommunizmus idején államosított házát.
Több mint 500 milliárd forint értékű úgynevezett okostelefont és alkatrészeket loptak el az egyik elektronikai gyártócég tiszaújvárosi üzeméből. A tolvajok és az orgazdák közül többen a gyár alkalmazottai voltak. Az alkatrészeket egy nemzetközi bűnszervezet árulta az interneten. Az ügynek 7 gyanúsítottja van, 2 embert még köröznek.
Múlt csütörtökön az ország 5 városában egy időben csapott le a bűnszervezet tagjaira a rendőrség. A budapesti rendőrfőkapitányság szervezett bűnözés elleni főosztálya 2 évig nyomozott az ügyben. A gyanú szerint több mint 500 milliárd forint értékű mobiltelefont, csipet és más alkatrészt loptak el egy okostelefonok a gyártó tiszavasvári üzemből. A tolvajok többsége a cég alkalmazottja volt. Az alkatrészeket az interneten árulták, és csomagküldő szolgálattal juttatták el a többnyire távol-keleti vevőkhöz. A nyomozók álnéven kapcsolatba léptek az eladókkal, így sikerült azonosítani őket.
A BRFK egy alapos munka után egy nemzetközi szinten is működő bűnszervezetet derített fel és számolt fel.
A BRFK 7 ember gyanúsít bűnszervezetben különösen jelentős értékre elkövetett lopással. Közülük 2 a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett, 3. társuk házi őrizetben van. Egy magyar és egy szerb férfit még köröznek, ellenük hamarosan nemzetközi elfogató parancsot adnak ki. A gyár az üggyel kapcsolatban csak annyit közölt, hogy a vállalat egy kifejezetten elektronikai gyártóvállalatokra specializált bűnszervezet kárvallottja lett, és az esetet a rendőrségnek a cég segítségével sikerült felgöngyölítenie.
Internetes piac tér nyílt a magyar élelmiszereknek. A cél, hogy könnyebben rátaláljanak az éttermek, a kisebb üzletek, vagy akár nagy élelmiszerláncok a magyar gazdák termékeire. Azt mondják, egyre több vásárló keresi a minőségi hazai árut, de eddig nehezen találtak egymásra vevők és eladók.
Bárány Barnabásék már 6 éve készítenek jussajtot.
Mi próbálkoztunk már nagyon sok helyre elvittük a termékeket,
de még mindig kevesen ismerik, pedig minőségi hazai élelmiszer. Azt remélik, hogy a most elindult internetes piactér segítségével új boltok és vendéglők is vásárolnak majd termékeikből. Polgár Zoltán szerint fontos, hogy az éttermekben minél nagyobb legyen a hazai borválaszték. A virtuális piactéren az új bortermelőket is megismerhetik a vendéglősök.
Nagyon sok kitűnő új termelő lép piacra, akik nagyon jó terméket produkálnak, de még azért nem tudtak úgy bekerülni a piaci köztudatba, és ez nekik talán még inkább hasznos lesz.
Az egyesüléshez nagy élelmiszerláncok is csatlakoztak, ők is a magyar beszállítóik számát szeretnék bővíteni.
Egyre inkább keresik a vásárlók a magyar termékeket, egyre tudatosabban válogatnak a polcok kínálatáról, és preferálják a hazai előállítású élelmiszereket.
A virtuális piac téren a kistermelőket már most 500-nál több regisztrált étterem és kereskedő várja.
Összeraktunk egy vásárlói oldalt, aki meg tudja mutatni a eladók felé, úgy a gyártók, úgy a termelők felé, hogy igenis van kereslet a magyar árura, csak termelni kell.
Országszerte információs pontokat hoznak majd létre, hogy helyben is segítsék a termelőket. A programot a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja.
Meghalt Palásti György filmrendező, a Hahó öcsi, a Szeleburdi család, vagy például az Égigérő fő című film alkotója. Palásti György 1954-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Első önálló rendezése a Mindenki ártatlan című vígjáték volt 1961-ben. Írt forgatókönyveket és rendezett sorozatot is. A 60-as évektől főleg gyerekfilmeket készített. A Balázs Béla díjas filmrendező rövid, súlyos betegség után halt meg. Palásti György 82 éves volt. Ez volt a Híradó, most jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, utána pedig a közbeszéd Jegyes Tóth Krisztával. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Soha vissza nem térő lehetőség. Az utóbbi időben elterjedtek a soha vissza nem térő, gyors meggazdagodás lehetőségét ígérő befektetések. Az ilyen szolgáltatások általános jellemzője, hogy hozamuk mértéke a bankok által kínált kamatokat jelentősen meghaladja, és a rövid futamidőre szólnak. A rábeszélés gyakori eleme, hogy a lehetőséggel csak a kiemelt kör élhet, és gyorsan kell dönteni. Gyakran tisztázatlan hátterű, betétgyűjtésre, engedéllyel nem rendelkező cégek vagy személyek állnak az ilyen ígéretek mögött. Az ügylet körülményeit, például a pénzösszegek átadását, átvételét a legtöbb esetben nem dokumentálják, így az átadott összeg nyomon követésére sincs lehetőség. A befektetett pénz sok esetben el is veszik. A felügyelet nem pusztán bírsággal sújtja az engedély nélküli tevékenységet végzőket, hanem büntető eljárásokat is kezdeményez.
Csak egy kicsi hiányzik. Kisebb összegű kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.
A cukorbetegség nem játék. A kezeletlen diabétesz számtalan szövődménnyel járhat. Csökkentse a kockázati tényezőket rendszeres vércukorméréssel és helyes életmóddal. Partner a cukorbetegség elleni harcban. Rozs Diabétesz. 10 éve Magyarországon.